Remélem, hogy mindenki elfoglalta már a helyét, és folytathatjuk a csendes napunkat. Információként még hadd mondjam a testvéreknek, hogy nem véletlenül van lekerítve itt ez a terület a templom előtt, madzagra kötött zászlókkal, azért, hogy nehogy baleset legyen, valaki beesik abba a gödörbe, amit itt kiástunk. Tehát tessenek figyelni gyerekekre, fiatalokra, meg idősebbekre is, hogy ne menjenek arra a területre, nehogy aztán később probléma legyen belőle. Kezdjük tehát a délelőttünk második fordulóját. Péterrel beszéltem, Malik Péter testvérünkkel, hogy szívesen köszöntene bennünket, ha már megérkeztek, és azt mondta, hogy szívesen köszöntene bennünket. Úgyhogy akkor fogadjuk a messziről jöttek köszöntését első kanyarban, hogy Péter érkezik is lassan.
Erős várom Istenünk! Egy igével szeretnénk köszönteni a testvéreket. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakállára, amely leér köntösek gallérjára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. És hát Misi bácsi említette, hogy az ilyen távolról érkezés az miért jó. És hát nekünk is jó volt tényleg, mert az úton tudtunk beszélgetni, és ahogy mondta, énekelni is tudtunk. Ebből a közösségből, amit itt megélhetünk, már ott kicsiben, a buszban megélhettük egymással is, és az énekeken, beszélgetésen keresztül az Úrral is. És jó most itt lennem, jó most újra itt lennem látni a testvéreket, látni ezt a csodálatos, gyönyörűséges közösséget, amiről a zsoltáros is beszél. És jó megérezni azt, hogy bár másfélék itt az utcák, itt szélesebbek, laposabbak, ott Lucfalván szűkebbek, kanyargósabbak, meg nagyobb emelkedők vannak, másféleképpen beszélnek itt az emberek, mint ott, meg még Monoron is másféleképpen beszélnek, de egy valami az biztos, hogy közös a mi Úrunk. És az Úr az ott is ott van, az Úr itt is itt van, és ott van közöttünk ígérete szerint, hogyha az ő nevében gyülekezünk össze. És örülök, hogy ennyien összegyülekeztünk ezen az alkalmon, és jó megtapasztalni így az ő jelenlétét is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
Örülünk, hogy itt vagytok közöttünk. 200-as énekkel folytassuk a délelőttünket. 200-as éneket énekeljük. Irgalmas Jézusunk kezdetű éneket. testvérek, a délelőtt további részében átalakulnánk egy fórum beszélgetéssé. Nem is feltételes módban mondom, hanem átalakulunk fórum beszélgetéssé, ami nem könnyű műfaj. Tekintettel arra, hogy a szoba túlsó, illetve a terem túlsó végében ülők jól lehet hallanak engem, én viszont nagy valószínűséggel nem fogom hallani, hogyha valamit közbevetnek. Tehát meg kellene oldani valami nagyon ügyes módszerrel, hogyha valakinek ott gondolata van, akkor fölkészíti magát a gondolataival, és gyorsan előre szalad, és akit a mikrofonba bemondja, hogy mindenki hallhassa a hozzászólásokat, illetve hogyha lennének majd itt középen olyanok, akik felerősítik a hátulról jövő hozzászólásokat, akkor az nagy segítségű lehet. Témánk az nem más, mint az előbb elhangzott igehirdetés, felügyelő úrunk Búzás István gondolatai, azokat, amelyeket az Úr a szívére helyezett a Titus levele kapcsán, Pál apostol Titushoz írt levele kapcsán az Úr szent lelke. És ezen belül is azok a gondolatok, amelyek vissza-vissza tértek az áhítat kapcsán, Gergő közben itt valami technikai megoldást kitalált. Tehát az a visszatérő gondolat, amely megjelenik ebben az igében, a Titushoz írt levélben, hogy ne legyenek, bocsánat, hogy gyorsan előkeresem, fecsegők, ámítók közöttetek, mert hogy azok akár családokat is szétdúlnak. Tehát kik lehetnek az ámítók, és mikor leszek én ámító, és mikor leszek én az ámítóknak az áldozatává. Nagyon fontos beazonosítani ezeket a helyzeteket, ezeket az alkalmakat. Sokszor, amikor csendes héten vagyok, tapasztalom azt, hogy emberek nagyon nagy magabiztossággal mondanak dolgokat azoknak, akik akkor frissen érkeztek a csendes hétre. És aki hallgatja, az valóban elámul rajta, azt mondja, hogy hú, de nagy igazságok. És közben alapvetően badarságokat mond, olyanokat, amiket esetleg hallott, féligazság, de igazából nem fedi le Istennek, az Isten igényének a csodálatos sokszínűségét és voltát. Tehát nagy tragédia, hogyha egy-egy ilyen ámítónak fölül valaki. Tehát, hogy ne legyek én ámító, és ne legyek az ámításnak az áldozata, fontos bemérni magamat, a helyzetet, és úgy igazítani, hogy ez meg ne történjen. Egy nagyon kedves régi film ez, amit néhányszor már felemlítettem a gyülekezetben, aki már hallotta, az tudja, de aki nem hallotta, az pedig ámuljon el rajta. Gyerekkoromban láttam azt a filmet, amikor, hogy mi volt a filmnek a címe, meg a témája, azt sem tudom, egy jelenet ragadt meg bennem nagyon. Fiatal, 10 éves gyerek lehettem, tehát igazából még akkor a lelki mélységek nem foglalkoztattak, de az akkor nagyon megérintett. Nem volt más a történet, mint hogy elindult egy kupac ember, hogy elmenjen az egyik városból a másikba. És az egyik ember azt mondta a többieknek, hogy kapaszkodjatok belém, én tudom, merre van a város, én elvezetlek benneteket. És azok, akik belekapaszkodtak ebbe az emberbe, az mind egytől egyig vak volt. A botjukra támaszkodva, egyik kezükkel, másikkal, meg az előttük lévő vállát fogva, ment a csapat. Vakember fogta a vakembernek a vállát. Az első azt mondta, hogy majd ő elvezeti őket a szomszéd városba, bízzanak benne. A vakemberek nem tudták, mi, aki néztük a filmet, láttuk, hogy az is ugyanolyan vak, mint a többi. És amikor elérkeztek egy gödörhöz, persze az első ember nem látta meg, beleestek a gödörbe, mindnyájan, és akkor az a rengeteg ember, az a 10-12 ember, a botjával csapkodott össze-vissza, mindenki haragudott mindenkire, és ezért elégtételt akartak venni, hogy őket elámították, és ilyen helyzetbe keveredtek. Senki sem tudta már, hogy hol van a vezető, aki magáról azt mondta, hogy lát, pedig vakult, csak püfölték ott azt, aki közöttük volt. És akkor ez nagyon belém vágott, belém hasított ez, hogy az életnek milyen területein tapasztalhatja meg ezt az ember, hogy valaki azt mondja, hogy én tudom, hogy merre megyek, gyertek utána, és közben beleesik az első gödörbe, ami az útjába esik, és nem viszi el oda, ahová esetleg szeretnének eljutni. És közben az ember szép dolgokat mesélt arról a városról, ahová készültek, hogy majd mi fogja ott őket térni. A keresztény életben is vannak ilyenek. Most a levélnek a felállását, ha nézzük, Pál apostol Isten embere, az, aki az Isten szent lelkének felhatalmazásával világosan látja az Isten igéjét, hirdeti, gyülekezeteket alapít, tanítványi köre van, Titus itt van, ez a fiatal ember, akihez címzi ezt a levelet. Ez a fiatal ember ott tevékenykedik a keresztény gyülekezetnek a körében, és ennek az embernek írja, ennek a munkatársnak írja Pál apostol, az Istenben nagyvilágosságot kapott önmaga és az önmaga életét nagyon kritikusan vizsgáló Pál apostol, mert hisz tudjuk, hogy ő nagyon egyértelműen elmondta, hogy én vagyok az apostolok között a legkisebb. Nem vehet a mellét, hogy Kis-Ázsiában gyülekezeteket alapítottam, nem vehet a mellét, hogy az Isten nekem olyan világosan megmutatta, hogy kegyelemből hitáltal van üdvösség, és nem a mi cselekedeteink által. Nem vehet a mellét semmire, hanem azt mondta, hogy én vagyok a legkisebb apostol. Pedig a 12 apostolból nagyon kevésről olvasunk a Szentírásban, hogy mi is történt velük. Sokan elsikkadtak. Nyilván a Szentírás leírásai alatt, hogy aztán mit cselekedtek és hogyan élték az életéket, igazából nem tudjuk. De az biztos, hogy Pál apostol nagyon sok mindent megtett, verhette volna mellé, hogy én ezt meg ezt megtettem. De nem teszi. És utána még azt is mondja, hogy én vagyok az első a bűnösök között. Tehát még azt sem mondja magáról, hogy én az Isten embere olyan tiszta életet élek, hogy engem a bűn meg se tud környékezni. Nem ámítja az embereket, hogy én tisztán látok és tökéletes vagyok. Pedig nagyon tisztán látott, és az élete az Istenről erős bizonyságtétel. Tehát most így kevesen nyújthatnánk a kezünket, hogy Pál apostollal együtt mondhatjuk azt, hogy az apostolok között a legkisebbek vagyunk, tehát azt a szintet elértük, mert velem az élem, vagy velem együtt, nagyon messze vagyunk attól, amit Pál apostol átélt. Hogy miért? Ezt lehetne taglalni, és lehet a csendes napunk témája. Hogy miért nem vagyunk olyan együgyűek, mint Pál apostol? Miért nem tesszük az életünket úgy az Isten kezébe, mint hogy Pál apostol tette? Aki azt mondta, hogy ő nem tart számot senkire, hanem ő maga elindul és teszi az Isten dolgát, és senkire sem támaszkodik. Ő elindul és mondja, hirdeti az Isten igényét, és alakítja azt, amit az Isten rábíz. Tehát ez az ember Pál apostol, aki tisztán lát, aki gyülekezetet hoz létre, az Isten megáldja gazdagon az életét, ez az ember figyelmezteti Tituszt, a fiatal barátját, hogy vigyázz, mert a gyülekezetben vannak ámítók. Nem a gyülekezeten kívüliek az ámítók, hanem gyülekezeten belül vannak ámítók. Vigyázz, mert ez az ámítás tönkre teszi a családokat. Tönkre teszi a közösséget, a gyülekezetet. Ezek az emberek körülmetéltek voltak, még azt is mondhatjuk, hogy az Ószövetség népe, azok, akik Istennek az igéjét hamarabb ismerték, mint sok pogány keresztjén, Istennek a létét, Istennek a cselekedeteit ismerhették nagyon régen, és mégis ezek közül kerülnek ki azok, akik ámítókká lesznek azért, mert engedetlenek, és aztán fecsegnek. Hogyan tudja az ember elkerülni azt, hogy ámítás áldozatává legyen elsősoron? Hogyan nem tudnak engem becsapni? Mikor nem tudnak engem becsapni? Hogy látják a testvérek? Választ várok erre a kérdésre. Mikor nem tudnak engem becsapni? És mindenki maga tegye fel ezt a kérdést. Tehát nem Györfi Mihályt, mikor nem tudják becsapni, hanem kit. Igen?
Tessék, ha ismerem az igényt, a Szentírást.
Ha ismerem az Istennek az igényét. Ez egy jó álláspont, bár hadd jegyezzem meg, hogy azok, akik ámítókká lettek, ismerték az Istennek az igéjét, mert hát körülmetértek voltak, és a gyülekezetben voltak, de nem elvetendő alap ez, csak hozzáteszem ezt a rövid megjegyzést. Igen?
Én a terékántulomban csak innen ismerem.
Aha. Hát azt mondja Barnus, hogy ő a feleségét, aki közel van hozzá, azt nem tudja becsapni. Engem be tudsz csapni?
Valószínűleg
karmadik. Igen. Barnus őszintén elmondja, hogy engem be tud csapni, és igaza van, de a feleségét már nehezen tudja becsapni. Őt is be tudja csapni azért, hogyha nagyon dolgozik az ügyön, de oda már akkor egy nagyon összehangolt tevékenységre van szükség. Tehát nehezen lehet becsapni. Igen, Jani bácsi? Marika néni, hogy tudja becsapni?
Marika néni, nem tudom becsapni, mert nem is akarom, de
ez egy
aki az Úrnak a gyermeke, és erős a hite, akkor nem tudják őt becsapni. Mert hisz az igébe, ugyanúgy, mint Ábrahámnak, amilyen erős volt a hite, ugye őt se tudták félrevezetni, meg becsapni. Uh-huh. És engem se tudnak akkor becsapni, ha nekem is olyan erős a hitem, és tisztában vagyok az igénynek a mi voltával, uh-huh. és az ő akaratát, az Úrét fogom végrehajtani.
Igen, ez hasonlít a Julikáéhoz, mert ő is azt mondta, hogy az igét ismerni, erősíteni az embernek a hitét, de hát hogyan erősödhetek én a hitben, hogy ne legyek az ámításnak áldozatává? Milyen hit erősítő módszereket használnak a testvérek az életükben? És mit ajánlanak esetleg a mellettük ülőknek?
Mit erősítő valami?
Igen.
Mit erősítő módszernek tartom, és már nagyon jól bevált az ima, illetve imádság az Úrhoz.
Igen. Imádság jó hiterősítő módszer. A kérdés az, és mindig kötekedni fogok, tehát amit hozzátetszenek fűzni, azt mindig próbálom elbizonytalanítani azért, hogy még világosabban megjelenjen az, hogy tényleg mit is jelent az életünkben, és hogyan tudunk ebben jól megállni. Hát az imádság, amikor én elmondom az Istennek azt, hogy mi az én vágyam, hogyan szeretnék én élni ebben a földi létben, vele való kapcsolatban, gyülekezet, stb. Ezt az ember nagyon sokszor megfogalmazza, de a Szentírás az imádságról nem úgy beszél, mint egy kívánságlista, hanem úgy beszél róla, mint a szívemnek az állapota.
Hát az ima az hálaadás, az könyörgés Istennek.
Hálaadás, könyörgés, közbenjárás.
Igen, elsősorban hálát adok Istennek, tehát nem kívánságlista, én felsorolom, hogy szeretnék elérni, hanem kérem Isten kegyelmét ahhoz, hogy elég erős legyen a hitem, és tudván az, hogy az ima nem változtatja meg a problémáimat, de mert pontosabban nem tünteti meg, de elviselhetővé teszi. Tehát én az életemben ezt tapasztaltam, meg saját életemről beszélek most, és ebben hiszek is, hogy nagyon fontos az ima. Az ima az kapcsolattartás Istennel, és a mindennapi ima, a rendszeres ima nagyon fontos. Könyörgés hozzám, és megalázni magunkat természetesen.
Igen, és hogyha az Isten meghallgatja az imádságomat, akkor gondolom, hogy közel vagyok Istenhez, mert hogy meghallgatta az imádságomat?
Igen, én úgy gondolom, úgy érzem, hogy közel vagyok, tehát hogy megvan a kapcsolat, a mindennapi kapcsolat az Úrral, és tudom, hogy ő segít nekem, akkor tudom azt, hogy akkor is nem holnap, vagy holnap után, de amikor ő úgy gondolja, akkor segítségemre lesz, és a rossz dolgokat is jóra tudja fordítani az életemben. Tehát azokat se véletlenül kapom, hanem azért kapom, hogy amikor nagy problémáim vannak, rájöjjek arra, hogy az Isten kegyelme által tudok csak kiszabadulni, kimászni ebből a gondokból, problémákból. Tehát őt kell kérnem, őrá kell támaszkodnom, nem kétségbe esni, össze-vissza kapkodni, hanem felnézni rá a keresztre, és tőle várni a segítséget, és meg is fogom kapni. Bízva benne, hogy ő tudja, hogy mire van szükségem, azt fogja nekem megadni, nem amit kérek, hanem amire szükségem van.
Így van, ez nagyon fontos, erre akartam kitérni egyébként. Pál apostol imádkozott azért, hogy a testében lévő tüske az ne zavarja tovább a szolgálatában. Alapvetően kegyes kérés volt ez. Istennek tetsző kérés volt. Tessék?
A szemepályoknak is.
Igen, hát mivel nincs kórház a zárójelentés pálapostorról, ezért igazán pontosan nem tudjuk megmondani, de sokan gondolnak sok mindenre, hogy milyen betegsége volt. Egy biztos, hogy pálapostor úgy érte meg, mint egy tüskét az életében, amiért könyörgött, hogy az Úr vegye ki. És nem vette ki. Nem vette ki. Nem akarta az Isten, hogy még nagyobb erővel, még nagyobb dicsőségére szolgáljon Pál apostol? Hát dehogy nem. Csak nem az volt a megoldás, hogy Pál apostolnak az életéből kiveszi a tüskét. Tehát nagyon érdekes látni azt, és Pisti is említette, van még hozzánk, mert nyugodtan lejöhet akkor, hogyha esetleg gondoltanak. Igen, nagyon szívesen. Pisti is említette, hogy voltunk Szentetornyán, és ott elhangzott egy nagyon jó mondat. Sokat derültünk utána rajta. Kárpátaljai cigány missziónak az egyik lelkésze tartott előadást, és egy nagyon közvetlen, aranyos fiatalember volt, aki azt mondta, és a barnosik ott ültek éppen mellett, és jót kacagtak rajta, hogy amikor tele van a tálunk, akkor tudjuk dicsőíteni az Urat, akkor tele van a szívünk, de amikor üres a tálunk, akkor meg elfelejkezünk az Úr dicsőségéről, és elkezdünk kétségbe esni. Pedig éppen azt látjuk, hogy Pál apostolnak nem vette ki a testéből a tüskét, nem adta meg neki azt, amire neki alapvetően szüksége lett volna, és Pál apostol mégis tudta dicsőíteni az Istent. Tehát ez az, amikor én keresem az Isten akaratát, és hogyha még nem is értem meg, hogy miért, de tudom, hogy az ő akarata, és indulok vele tovább, nem azzal törődve, hogy mi az én számomra komfortos vagy kényelmes. És ekkor nem tudnak engem elámítani. Ekkor nem tudnak engem elámítani, itt nagyon sok minden elhangzott, hogy hogyan lehet ezt művelni, amit Jani bácsi mondott, Julika is mondott, és a többiek is, hogy ahogy megemlítették a testvérek, az a fontos, hogy én az Istenhez kerüljek közelebb, én minél jobban elmerüljek benne, ezek nagyon jó kánáni kifejezések, amikről aztán megint lehetne hosszú ideig beszélni, hogy lehet elmerülni az Úrban, és hogy lehet, hogy én benne, meg én ő benne, de nincs más kifejezés, ami röviden összefoglalná azt, hogy az Istennel való közösségen az ő akaratának a megértése, az ő akaratának cselekvésének szándéka, és hogy Isten megáld abban, hogy én meg tudom cselekedni az ő akaratát, mert önmagamtól képtelen lennék. És hogyha ez működik az életemben, akkor az ámítás már nem jöhet be. Sokan, amikor most Pista is említette, hogy valaki azt mondta neki, hogy kimosták az agyadat, Pisti, kimosta ki az agyadat. Sokan azt gondolják, hogy a kereszténység az hiszékeny társaságnak az összessége. Hogy mi keresztények hiszékenyek vagyunk. Van egy hiteles, erőszakos ember, aki mondja a magáét, és akkor előbb-utóbb elhiszik az emberek, mert ő mondta. Van ilyen is. De a kereszténység nem az, hogy én hiszékeny emberként felülök mendemondáknak, hanem az a hit, az a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok lépvére való megbizonyosodás. Az, amikor én, amit csak reménységben tudok fogadni, meg vagyok győződve róla, hogy az valóság, Isten országa, az üdvösségem. Sokan fölhánytorgatják nekünk, hívő keresztény embereknek, hogy bőgösek vagytok, mert azt mondjátok, hogy üdvösségetek van. Nem lehet az ember biztos az üdvösségében, mert az Istennek a kegyelme. Hát persze, hogy az Isten kegyelme. És akkor adja, amikor akarja. Persze, hogy akkor adja, amikor akarja. De amikor elfogadtam, amikor befogadtam, akkor nem az én érdememért. Nem azért, hogy én befogadtam, nem azért, hogy megérdemeltem volna, hanem az ő méretetlen nagy szeretetért és kegyelmért nekem adta, és én biztos lehetek benne, hogy az ő cselekedetéért nekem üdvösségem van, és nekem helyen van az Isten országában. Isten országát se tudom leírni, hogy milyen. Nem tudom elmondani, hogy fogunk majd ott élni. Egy biztos, Isten fogjuk dicsőíteni napi 24 órában. Persze ott nem lesz nap maguk között szólva. Az időtlenségben és a tér nélküliségben fogjuk majd tölteni az időnket. Na hát ez az, amit nem tudunk fölfogni, amiről így beszél a Szentírás, hogy a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létére való megbizonyosodás. Hogy ebben nem inoktathat meg engem senki. Nem tudnak elámítani afelől, hogy kicsoda az Isten és mit tett velem. És nem tudnak elámítani attól, hogy nekem az Isten megadta az üdvösségemet, és most már akár halok, akár élek, az Úrban vagyok. És hogyha én hiszek és élek, akkor nem halok meg sose. Tetszenek ezt hinni? Hogy én nem fogok meghalni soha. A testemet lehet, hogy el fogják temetni egyszer, és ott állnak majd a koporsom mellett, de örüljenek a testvérek, mert én nem haltam meg, mert Jézus azt mondja, ha meghalok is, élek. Egy állomás, egy átszálló állomás a földi létből az örökké valóság felé, de ne hagyja a testvéreket senki se elállítani, hogy szegény Misi meghalt, és most akkor sirassuk. Nem kell siratni, mert az Isten országába átlik bent. Ebből a tér-idő dimenzióból átment az Isten országába. És nem azért, mert lelkész volt, vagy okos volt, vagy szép volt, vagy mit tudom én, mit lehet még kitalálni. Egyik sem igaz. Hanem azért, mert az Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne veszel, hanem örök élete legyen. És 82-ben ezt meghallottam. Nem ámítás volt, meg nem mitológiát soroltak ott, meg származási sorozatot, hogy ki honnan származik és miért van neki Istenhez köze, hanem beszéltek arról, hogy ez létező valóság. Aki befogadja Jézus Krisztus, az fölhatalmaztatik arról, hogy Isten gyermekévé legyen. És nem azért, mert erőszakos volt az előadó, vagy ékes szóló, hanem azért, mert rádöbbentem, hogy igazából nekem arra van szükségem, hogy azt az életet, amelyet éltem, azt valaki kicserélje. Adjon nekem egy újat, mert az megélhetetlen. Pedig szép feleségem, szép gyerekeim, meg jó állásom, meg szép család életünk volt. Kívülről mindenki azt látta, hogy mit affektál, meg itt semmi bajuk nincs, vidáman és jól élik az életüket. Csak mi tudtuk, akik benne vagyunk, hogy az értelme hiányzik, hogy mi a fenéért éljük ezt az életet. Mi ennek a célja? Hát nem sokára meg fogunk halni. 20-30 év végünk van, és eltöltöttünk itt 50-60 évet, és nem tudjuk, hogy mi az értelme. Mert nem az az értelme, hogy eszünk, iszunk, szaporodunk, ettől több kellene, hogy legyen, de nem tudtuk, hogy micsoda. És amikor ezt én megértettem, Isten azt mondta, hogy itt van az én örök életem, fogadd el. És én azt mondtam, hogy köszönöm Uram, mert ez az egyetlen esélyem. És változott meg a gondolkodásunk. És utána tettük az ő kezébe az életünket. És hogyha jönnek ámítók, és azt mondják, hogy ez nem lehet igaz, mert nem lehet neked bizonyosságod, akkor én úgy válaszolok, mint ahogy az egyik gyerekünk válaszolta az óvónéninek, amikor apámat eltemettük, és mentünk haza a temetés után Sámson házára, és a gyerekek mentek óvodába, megkérdezte az óvónő, hogy hol voltatok a tegnapi napon. És akkor mondta a gyerekünk, hogy eltemettük a papát. De rossz neked, hogy a papát meghalt, és nem találkozol vele sohasem. És akkor mondta, hogy de találkozunk majd a mennyországban, mondja a 3 éves gyerek az óvónénnek. És az óvónén azt mondja, hogy de hát nincs mennyország, nem találkozol a papával, azt mondja a gyerek, de van óvónéni, csak még nem tetszik tudni. Tehát nekem sincs más válaszom, ha valaki azt mondja, hogy Misi, neked nem lehet üdvbizonyosságod, mert ez gőgösség van. Van, csak még te nem tudod. De hogyha majd meg fogod tudni, akkor te is rádöbbensz, hogy micsoda bizonyosság az, hogyha az Isten megragadja az embernek az életét. Mert az Isten megragad. Valamelyik héten, vasárnap volt az igében, hogy Krisztus megragadja. És én is megragadom, mondja Pál apostol. Tehát ez az a megragadás, amit aztán nem lehet elengedni. Tehát, ha valaki Istenhez közelít, az Isten engedi, hogy az Isten cselekedjen az életében, akkor stabil helyre kerül. Viszont vannak engedetlenek, akik aztán fecsegők lesznek, meg ámítók, akik egész családokat földulnak aljas nyereség kedvéért, és azt tanítják, amit nem volna szabad. Hogy aztán mit nem volna szabad, Pisti mondta, hogy talán arról beszélt, hogy mit tegyenek, mit ne tegyenek a zsidó szokások és zsidó törvények. Lehet, hogy arról van szó, de teljesen mindegy. Olyasmit tanítanak, ami nem lényeges, ami felesleges, ami mellékes. De miért teszik ezt? Azért, mert engedetlenek. Kivel szemben engedetlenek? Sokat beszéltem már megint, testvér. Kivel szemben engedetlenek ezek a ámítók és fecsegők? Istennel szemben engedetlen, az fecsegő ámító válik. És kivel szemben lehet még engedetlen? Vagy kinek jó, hogyha az ember tud engedelmeskedni? Vagy ahogy Pisti mondta, szocializálódni?
Önmagához.
Nem feltétlenül önmagához. Hát alapvetően közösség, így van. Akár felsőbbség is. Tehát amikor döntéseket hoznak felsőbbségek, hogyan viszonyulok én hozzá? Amikor hazamegy az ember, és azt mondja a gyerekeinek, hogy az a hülye főnök mit mondott nekem már megint. Ezzel nem lehet normálisan kijönni. És elkezdi szidni a főnökét. A gyerek mit lát az asztalnál? Nem szürcsölöm a teát, de szidom a főnököt. Aztán szidja esetleg az egyházat, Istennek a népét. Jó szidni az egyházat? Jó köszörülne nyelvünket, de még a papok is, meg ő püspökök, mit mondott már megint meg. És elmondani a sok rosszat, aminek egyébként még lehet, hogy alapja is van. Csak hát ez az engedetlenség, amikor Isten azt mondja, hogy keresd a fele barátodnak a jó hírét. 10 parancsolat magyarázatában ott van, hogy ne keresd fele barátod rossz hírét, hanem keresd fele barátod jó hírét. Mondjál a fele barátodról jó dolgokat. Mondd el, hogy a püspök, vagy a főnököd mi jót tett. Ne legyél engedetlen. És aztán itt vannak a közösségek, tehát mit tudom, a gyülekezeti közösség halad valamilyen irányba, valami cél kitűz, valami mentén rendezi az életét, és akkor azt mondják, valaki azt mondja, hogy engem ez nem érdekel, én most másfelé megyek. Csinálok egy bibliórát. Jó dolog ez? Jó dolog bibliórát csinálni? Jó dolog bibliórát csinálni. Csak ha nem illeszkedik a rendbe. Szomorú történet egyébként Nyíregyházán is, a testvérek közül, amik Nyíregyházak, hogy nagyon sok bibliaóra működött évtizedekkel ezelőtt, mert hogy a lelkészek nem támogattak ilyen ébredési dolgokat. És akkor létrehozta a bibliaórát. Jó dolog ez? Ez jó dolog volt ott lelkileg összejönni. Csak hát mégis a gyülekezet egészét tekintve, mennyivel jobb lett volna az, hogyha ha beilleszkedve a maga helyére mehetnének ezek a dolgok. Hogyha a lelkész és a biblióra tagjai, meg azok, akik vezetői esetleg, úgy egy irányba húznák az igát, és látnák, hogy merre kell haladni. De jó lenne. És amikor az engedetlenek meg a saját fejük után mennek, egy idő után ámítókká lehetnek. És fecsegőkké. Sokszor megtörtént az itt velünk, hogy volt, aki egy ideig nem jött a gyülekezetünkbe, aztán visszatért, és aztán fölvett egy kérdést, és mondta, hogy túl vagyunk rajta cimbora, már 2 hónapon keresztül erről tárgyaltunk, bibliórákon, meg különböző helyeken. Nem voltál itt, nem értetted meg velünk együtt, amit az Isten mondani akar. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ott legyünk az Isten tiszteleten, a bibliórán, a gyülekezet alkalmain, mert egyébként kiesik az ember, perifériára kerül. És utána fecsegő lesz belőle, mert már nem tudja, hogy mi történik a közösségben, nem tudja, hogy merre felé halad a közösség, csak mond olyan megszokott, begyakorolt mondatokat, amelyek egyébként önmagában még meg is állnák a helyüket talán. Csak hát fecsegő. Meg ámítók lesznek. És azzal szét tudnak robbantani, szét tudnak feszíteni családokat. És az Isten szeretné nagyon komolyan a lelkünkre helyezni, hogy ne legyetek ámítók, és ne legyetek fecsegők. Lássátok meg, hogy hol van a közösség, merre halad a közösség. Illeszkedjetek be. Pál apostol nem mondta azt, hogy én sokkal nagyobb vagyok Péternél. És majd én megmondom Péter apostolnak, hogy mit csináljon. Azt mondta, én vagyok a legkisebb az apostolok közül. És tette a dolgát. És aztán beszámolta az apostoli tanácsnak, hogy mi történik az ő szolgálatában, és együtt hoztak döntést azokban a kérdésekben, amelyek ott fölmerültek. Ne foglalkozzatok zsidó mondákkal, az igazságtól elfordult emberek parancsolatával. Ne foglalkozzatok olyasmivel, amire viszket a fületek. Mert mit szeret az ember hallani? Szeret hallani kellemes, kedves beszédeket, amelyek úgy simogatják az embernek a lelkét. De nem szeretik hallani, amikor belevág az Isten igéje az ember szívébe. Nem szeret, amikor föltárja azokat a bűnöket, amelyeket még önmaga előtt is szeretne az ember lenyomni, elleplezni. Hosszú ideig én is mindig, amikor igét kaptam, akkor nagyon húztam fülemet, farkamat, hogy mi lesz az ige, amit most kapok majd, és hogy az Isten majd megfenyít, vagy mi lesz, mert hát azért volt, vagy az én fülem mögött is mindig. És örültem, hogy az Isten mindig ilyen bátorító igét adott, és mondom, szeret engem az Úr, és milyen jó, hogy ilyen kedves igékkel látogat meg. Ők egyszer kaptam egy ilyen nagyon melbevágós és a problémámra világosságot adó igét, akkor értettem meg, hogy hát nem vagyok én fattyú, hát én gyerek vagyok, és az Atyám megfed, de nem azért fed meg, hogy engem megalázzon, hanem azért fed meg, hogy helyre tegyen. Most egy igét Pisti is felolvast, én is felolvasom az igémet. Mózes 5. könyvéből szól hozzánk ez az ige. Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, amelyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedből teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal, és fiaidnak fiaival. Ugyanerről beszél az ige, amiről itt szó van. El ne feledkezzél arról, amit az Isten veled tett. El ne feledkezzél arról, amit megláttatott a te szemeiddel. És nehogy azt megenged, hogy ámítók és fecsegők elvigyenek téged attól az úttól, amivel én elindítottalak, hanem mondd el fiaidnak és még a fiaid fiainak is. Meg aztán még, ha megéled a következő generációt is. Mert az Isten szeretné, hogyha az övéi ráhagyatkozó, benne növekedő, és abból a mélységből, amiről beszélt Pisti, abból a mélységből fölemelkedő emberek kívánnak. Mert akik ámítók, akik fecsegők, azok nagyon nagy mélységbe keveredtek le. De nem kell ott maradni. Jézus Krisztus azért jött, hogy a fecsegőket, az ámítókat fölemelje, kiemelje. Azért jött, hogy a mélységbe kerülőket fölébb emelje. Azért ment ő le. Azért alázta ő meg magát. Azért jött le a földre, hogy bennünket fölemeljen. Persze, aki itt fönt van, az nagyon jól tudja, hogy nem az ő dicsősége ez. Nagyon jól tudja, hogy nem ő érdeméért van ez, hanem csak azért, mert ő ezt elfogadta. Hogy ráüljön a libegő, hogy hívják ezt a mérlek hintára. Libikókára, igen. Rájön a libikókára, ott lent, és akkor Jézus meg megemeli, hogy fent legyen. És nem húzhatja ki magát az ember, hanem az Isten dicsőítheti. Mondhatja, hogy dicsőség néked, Uram, hogy engem ebbe a helyzetbe hoztál. De sokszor megtapasztaltam azt, hogy az Isten megdicsőítette magát az életemben, és én ott lehettem együtt az Úrral abban a dicsőségben. Amiről Pisti beszél, hogy megtér egy gyerek. Eljön sofőrködni, eljön ott nézelődni, és egyszer csak az Isten levezetje a gabancát, odállítja, és pillanatokon belül részt vesz Isten csodálatos, fenséges cselekedeteiben. Ott ér meg a kezé között egy fiatal ember, egy fiatal élet. És a szíve olyan melegséggel telik meg, amit nem tudtunk volna elérni semmivel sem, amit mindnyáron azon dolgoztunk volna egész nap, akkor sem. Mert az Isten közelsége oly jó nékem. Mert az Istenben elrejtőzni, amikor én benne vagyok és ő én bennem, az a legcsodálatosabb dolog a világon. Erre szeretne bennünket az Isten hívni, és szeretné, hogyha semmi sem tudna bennünket ebből kifeszíteni, kipattintani. Nem lenne engedetlenség az életünkben, nem lennénk fecsegők és ámítók, és nem lennénk áldozatai a fecsegőknek és az ámítóknak, hanem mindig világosan látnánk, mi az Istennek jó akarata, mi az ő tetszése, és bele tudnánk ebbe állni. Hogy az Isten megnyithatná a szívünket arra az imádságra, amit szeretne megadni nekünk, mert szeretné megvalósítani az életünkben. Még én kiabálok, még én beszélek, de az Isten már meg is adta nékem. Már az Isten elkészítette és meg is valósította az életemben. Ilyen csodálatos az Isten országa. Így működik. És aki részese ennek, az tapasztalja. Sajnos kevesen vannak azok, akik így élik meg az életüket bizonyságtételről a világ számára. Ezért vagyunk itt az Európa kellős közepén, hogy a kereszténység hanyatlóban van. Folyamatosan megy tönkre. Közben Ázsiában, Afrikában meg naponta gyülekezetek tömkelege keletkezik. Emberek mennek Krisztushoz, mert megtapasztalják ezt. Európában meg léha kereszténységet élünk. Léhák vagyunk. Előkerült Szentetornél, meg aztán itt a gyülekezetben is beszéltünk róla, hogy a léhaság, ez egy nagyon szörnyű állapot. Tetszenek tudni, hogy mi a léha? Lusta. Átvitt értelemben a léha lusta. De valódi eredeti értelmében, kedves paraszt emberek, mit jelent a léha?
Üres.
Tessék?
Üres. Léha szem, üres szem.
Üres, üzre így van. Látszik, hogy tirfák ősöktől tetszik számjuk, ugye? Így van. A kalázban az a szem, amely nem termékenyült meg és nem hozott magot, az a léha. Üres. És az egyébként a fejvállal együtt a szélűn félre is lesz dobva. Mert ott aztán már nem lehet megjátszani a szélűn a léhának magát. A kalázban még nem látszik egyébként. Jó szem persze észreveszi, de feszít még a kalázban a léha is. De igazából terméketlen, és utána félre lesz dobva. Az Isten szeretne bennünket megóvni a léha keresztény élettől. És szeretne bennünket termékeny keresztény életté fejleszteni. Mi szükséges ehhez? Az szükséges ehhez, hogy nyitva legyünk az Isten megtermékenyítő erejéhez. Hogy aztán kinövekedhessék az a gyümölcs, ami egyébként a Szentlélek gyümölcseként minden ember, minden tanítvány életében megteti. Nos, hát fél egy elmúlt, előre haladta az idő. Természetesen ezt a kérdéskört, ezt a témát még ebédszünetben is lehet beszélgetni, erről a témáról lehet még beszélgetni. Kérünk, kész van a leves egyébként, Tamás? Vagy nem azért jöttél hirtetni?
Vagy a gyerekekkel
jöttél. Kedves asszony testvére, kész van a leves?
Kész.
Már a helyén van. Jó? Akkor egy énekkel fejezzük be a fórum beszélgetést, és aztán majd induljunk. 139-es éneket énekeljük. Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek áll. És az ebédeltetéssel kapcsolatban hadd mondjam, hogy itt fönt is, kint a teraszon, és fent az alaksorban is lehet majd vételezni. Itt fönt azok vegyenek magukhoz ételt, akik nem tudják a lépcsőzést vállalni. Tessenek vigyázni, a lépcső keskeny, a lefelé menetnél a külső peremen kell menni ahhoz, hogy könnyen és balesetmentesen lejuthassunk. Egyszerre csak egy irányba menjünk, nehogy tényleg baleset legyen a végén. Most pedig akkor énekeljük a 139-es énekünket, fenn a mennyben az Úr kezdetű éneket.
Még egy gondolat az éneklés közben eszembe jutott, nem fejeztem be egy gondolatmenetet, amikor is a főnöknek a szidása és a felsőbbségnek a kritizálása ment, hogy az a pozitív, hogyha látják a családban és a környezetemen is, hogy imádságban hordozom azokat, akiknek az életében esetleg valamit észrevettem, és nem tetszett, vagy esetleg bántó volt. Tehát, hogy ha azt látják a gyerekeim, a környezetem, hogy én hálát tudok adni Istenért, Istennek azért, hogy engem bántottak, mert én őt szeretem, mert én az ő dicsőségére szeretnék élni, és tudok imádkozni az ellenségeimért, és azelőtt az Isten előtt borulok le, aki nekem egyébként felettesem Uram, és én megalázom magam előtte, akkor vonjuk közelebb, akkor teszünk jó bizonyságot az Úrról. Most csendesedjünk el egy imádságra, az asztali imádságot mondjuk együtt. Aki ételt, italt adott, Urunk, neved legyen áldott. Amen. Jó étvágyat kívánok, tessenek parancsolni. Itt vannak tányérok, kanalak. Gyere át!